kellene egy új dal, úgy kellene egy út. Ki mondja meg, ki tudja már, mindenütt emberek várják. Úgy kellene egy jó szó, úgy kellene egy jó hír. Ki hozza el, ki tudja már, éhesen, szomjasan várják. Jaj, nekünk a helyettünk, a kövek beszélnek. Jaj, nekünk a helyettünk, a kövek beszélnek. Tudd meg hát, hogy szeret az Isten, hidd el hát, hogy szeret az Isten, ha tudod és hiszed, itt az idő, alakít át az életed. Tudd meg hát, hogy szeret az Isten, hidd el hát, hogy szeret az Isten, ha tudod és hiszed, itt az idő, alakít át az életed.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a keresőkkel. Műsorunkat ebben az évben, 2018-ban is folytatjuk Lajos atyával, és várjuk minden kedves hallgatónkat, hogy önök is csatlakozzanak és hallgassák sok szeretettel adásunkat. Kedves Lajos atya! A napkeleti bölcsek, szemlélve a csillagok úgynevezett konstellációit, biztosan következtették, hogy az égi és a földi világ találkozik valahol. Talán már több mint 8 éve sokat elmélkedtünk arról, hogy mi emberek nyugtalanul keressük őt, aki kimondhatatlanul szeret minket, és ő is keresi a találkozást velünk. Lajos atyánk, hogyan kell értelmezni azt az ősi skolasztikus tételt, Grácia non destruit, sed supponit naturam. Vagyis a kegyelem nem lerombolja a természetet, hanem inkább feltételezi. És minden kedves hallgatót is továbbra is biztatunk azzal, hogy akinek kérdése, véleménye van, azok keressenek bennünket a 061-374-0904-es telefonszámon. Hallgassák sok szeretettel adásunkat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Új évben, új szívvel köszöntöm drága hallgatóinkat, hiszen már úgy lélekben összenőttünk 8 év komoly idő, és gondolom, hogy azért néhányan tetszenek hallgatni ezt a műsort. Most megint nagyon komoly kérdést kaptam, de mielőtt a választ próbálnám megadni, külön szeretettel köszöntök mindenkit, ugye új év van, hogy boldogabb új évet, aztán értelmesebb új évet, aztán célt, igazi, lelkesítő, célt látó új évet kívánok mindenkinek, és mindig külön köszöntés jár ilyenkor azoknak a drága testvérkéimnek, akikkel ma találkoztam a kórházakban, és akik mondták, hogy majd megpróbálják ezt a esti 6 órás elmélkedést meghallgatni. Mindig úgy is köszönök el, hogy viszont hallásra. Hát most akkor halljuk egymást, én is a szívetek dobbanását. Tehát ott a kérdés, ugye, hogy most, hát hogy is adódik ez a találkozás? Nagyon sok oldalról vizsgáltuk már eddig, és fogjuk is, de egyet mindig hozzáteszek, hogy soha nem föladni a fejlődést. Most akkor szeretnék erre nagyon szép, hát
Lajos, hogyha akkor belevágnék, és akkor már kérdezném is, hogy nem csak a magam, hanem a hallgatók nevében is, az, hogy azt fejts ki most a műsorunk első felében, hogy ebben az eltorzult világban, amiben most élünk, hogyan közeledik hozzánk Jézus?
Nagyon szépen köszönöm. Nem akarok ezen unalmas lenni, de újra meg újra említem, ugye, hogy a 2000 éves év elején 6 évig a Kossuth Rádióban vasárnap reggel a vasárnapi újságban volt rovat, amely havonta egyszer vagy kétszer nekem jutott, és akkor olyan 10-12 perces jegyzetet olvashattam föl, ugyanígy fölváltva voltunk, ugye Tőkés László, református Iccés János, evangélikus püspökökkel karültve, és azoknak egyikéből, amit 2005. október 30-án elmélkedtem, ezen címmel hiszek az ember fölemelhetőségében, a következőket mondtam, ezek ma is nagyon-nagyon aktuálisak. Így akarok felelni Veronikának. Jézus küld bennünket. Az a parancsa, hogy mondjuk el üzenetét mindenkor minden emberének. Ő azért jött közénk 2000 évvel ezelőtt, hogy mint Isten fia meggyógyítsa a beteg világot. Hitelesen és önmagát igazolva akar megtanítani bennünket, jól gondolkodni az élet igen nagy, igen fontos kérdéseiről. Mert az, amit ma hirdetnek, az akkor is most nem jó, hiszen Istent kizárják a közéletből, az erkölcsi nevelést pedig megtagadják. Hála Istennek azóta voltak nagy fordulatok, de még mindig igen nagyon sok az ateista, az Isten tagadó és a vad liberalizmust követő, hát csak e világ kincs hír gyönyör értékeiben, hát nem akarok sérteni senkit, de röfögő embereknek, ugye. Hazánkban lassan már a negyedik nemzedék nő fel úgy, hogy kimossák fejükből Istent, Jézust, az erkölcsöt. Ugye az istentelenségnek mérhetetlen nagy kidolgozott, hát eszmerendszerük volt, és akkor azt gondoltam én is, hogy hát ez nem szűnik meg az én életembe. Aztán mégis ugye az igaz, a szép, a szeretet és a jó győzött. Na, folytatom. Pont az embertől tagadják meg az evolúciót, az ember nem fejlődik, vele kapcsolatban oktalanul megsemmisülést rebesgetnek, szembe a tudomány megállapításával, miszerint semmi el nem vész. Ugye ma is nagy kórházi napom van ezeken a szerdai hát órákban és napokban, és hát bizony még mindig van ugye az immanens világnézeteknek, kommunizmusnak, marxizmusnak, egzisztencializmusnak, a racionalizmusnak ugye egy még mindig hát elég sok mondjuk képviselője, akik szembeszállnak, és mindig szoktam mondani, hogy lemarad, hát fejlődjön, hát hallott arról, hogy van evolúció, és akkor majdnem belém harapnak ezek a fanatikusok, pedig az nagyon nagy baj, ezt mindenkinek mondom, még a keresztényeknek is, hogyha valaki ugye ketrecbe zárkózik. Nec vid nimis, mondja az ősi bölcsesség, semmit nem szabad túlzásba vinni, még a vallásosságot sem. Folytatom. Szembeszállnak Jézus reményteljes, hiteles ígéretével, miszerint az atya házában sok lakóhely van, és ott ő nekünk is helyet készít. A tudomány, ugye az előbb mondtam, megmondja, hogy semmi nem vész el. Tehát akkor valahol megmaradunk, mert semmi, ami van, az már nem lehet semmi, mert a semmi az semmi. Mindennek következménye, hogy az ember mélyre süllyed, hazudik, magzatait nem engedi megszületni, önzőn harácsol, és így lelkismeretét roppant megterheli. Most itt megint ugye betűzdelek olyan eseményeket, amelyek most azóta történtek. Ugye ma, mikor utaztam a kórházakba délelőtt, valaki a buszba, hetes vagy ötös busszal mentem, a Rókusba, ott kezdtem, és egy olyan nagyon nagy betűkkel volt írva egy újságra, azt mondja, nem tudom, Mónika levágta most született csecsemőjének a fejét. Hát úgy megborzong az ember. És akkor biztos megkapja a büntetését, ugye, hogy lecsukják, mert ölt és a többi. De a 4 hónappal ezelőtt ugye elment volna, hogy orvosbácsik, vagdossátok darabokra az én kis gyerekemet ott a méhemben. Akkor ez nagy, hát ugye elismert cselekmény lett volna. Nem buta az emberiség. Ott itt öl, ott még nem öl. Pedig mindjárt a fogantatás pillanatában, amikor a két sejt találkozik, olyan változás megy át a férfi-női kromoszomákba, hogy az valami csoda. Csak úgy tudják magyarázni a genetikusok is, hogy ott belép a személy. Na, ezt csak úgy megjegyeztem, és tessenek ide figyelni, hogy elég legyen már abból a sok gyilkosságból Magyarországon. Most voltam egy nőgyógyászaton keresztül mentem, annyi kis nyivogó fiatal lány, ugye ezek mind arra várnak, hogy mikor kerülnek sorra, hogy jó, megöljék azt a kis aranyos magzatkát, ugye még mielőtt majd ők neki kellene kukába dobni. Borzasztó. Na, folytatom írásomat. És mert nem tud változtatni, félre sikerült, tehát ugye a lelkismeretét, így mondom, önzően harácsol, lelkismeretét megterheli, és mert nem tud változtatni, félre sikerült, csak pénzt és karriert áhító lelkületén, a komoly teljes létet megválaszolni tudó embereket szeretnék elhallgattatni, nehogy őt vádolják tökéleten és bűnös életéért. Mondta Bulád atya is, megint csak megjegyzem, ugye, hogy azért kellett, hogy Júdás megölje Jézust, elárulja, mert bántotta nagyon, hogy az ő hazugságáért, meg az árulásáért a Jézus léte volt, ugye, a vád. Nem mondott neki semmi, csak ránézett, benne van a Szentírásba, Péterre is, őrá is, de ez maga a léte, és egy csomó embert maga az Isten jelenléte és valósága vádolja. Folytatom, a bölcsesség könyve megrendítően írja le ezt a drámai vergődést. Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Dicsekszik, hogy ismeri Istent, és az Úr gyermekének tartja magát. Az életmódja előtt másokétól, és szokatlanok az útjai. Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet kerüli útjainkat. Ezt ő kivetíti ránk. Ugye a bölcsesség könyve Krisztus előtt 3000-ben történt, vagyis íródott, nem 1000-ben, bocsánat, itt tőlünk most 3000 évvel ezelőtt, és milyen káprázatos meglátás. Tehát az istentelenek mindezt ránk vetítik, mint ha ezt tennénk, pedig mi értük is imádkozunk. Bölcsesség könyve 2. fejezetében folytatom. Lássuk hát, igazak-e beszédei? Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelítségét és kipróbáljuk türelmét. Tehát, ugye itt most megint muszáj, hogy reálisak legyünk, és itt most nagyon nagy a tét. Tehát ugye, hogy mi most ugye mégiscsak természetfölti eszmét képviselünk, még az világi emberek is, az ország vezetői is, ugye így kezdődik a alkotmányunk is, ugye, Isten áld meg a magyart, és ugye ezt valahogyan nem bírják elviselni, és éppen ezért semmi nem számít, akkor gyűlöletkampányt kell szervezni, mondják, és nekem ebbe az időbe, ugye 2005 és 10 között kezünkbe került egy szamizdatjuk, egy hát, buzdító, de őket buzdító rettenetes írás, azt mondja, hogy gyűlölet kampányt kell indítani személyek és közösségek ellen, és pedig olyan dolgokat kell mondani róluk, ami ő rájuk ugye, nem jó, még ha semmi igazság tartalma sincs. Tehát hazudjunk az emberekre, közösségekre. És ez megy most is, ugye. Az Isten és erkölcs nélkülieket, folytatom tovább, nagyon nyugtalanítja a természet fölötti jelenléte, a vallás és a valóban hívő ember. Ezért kell kitágítanunk látószögünket és ügyelnünk, nehogy árulói legyünk Krisztusnak. Nagyon kellenek a hiteles és lelkes hívő emberek. Második János Pál a Szent többször kijelentette, hiszek az ember fölemelhetőségében. Tehát mi nem gyűlölünk senkit sem. Mi, ezt most én magam mondom hozzá, hogy ne gondolják, hogy mi megvetjük, hanem hát Jézus is a bűnösökért jött. Aztán az én kis világomban is már mennyi hatalmas bűnös megtérése volt, gondoljunk a vérbíróra, meg a többiekre, akiket én el is mondtam már. Néhány hete levelet kaptam egy 30 év körüli hölgytől. Idézek belőle, hogy ez akkor volt, 2005. Sajnos ebben a mai zajos rohanó világban az emberek nem tudnak boldogok lenni. Sok keresztény emberről az a tapasztalatom, hogy úgy élik meg Isten közelségét, mintha fájna neki kereszténynek lenni. Ajajaj, keresztények, most húzzuk a nyakunkat, mosolytalanok, aggodalmaskodók, terve vannak kételjel. Nem ragyognak, nem vonzanak. Vajon Isten ilyennek akar látni bennünket? Hát nem hiszem. Bizony nem szabad, hogy csobbanás nélküli, gyűlölködő, nyögvenyelő tanúi legyünk Jézusnak éppen a nemzedék előtt, amely megcsömörlött már a sok hazugságtól, és kiutat keres. Szent II. János Pál az egyház Európában kezdetű apostoli buzdításában megrázóan mutatja be a mai európai embert, annak drámai, szánalmas állapotát és az emietti keserű gyümölcsöket. Most idézem, ugye gyógyítgatjuk az emberek tudatát, nagyon sok a kísértés még, és nekünk muszáj biztos alapra állnunk. Tehát így ír a pápa. Sok európai ember spirituális hátország nélkül él. Eltékozolta rábízott örökségét. Fél a jövőtől, belső üresség gyötri, elvesztette az élet értelmét. Ennek gyümölcsei, a születések számának drámai megfogyatkozása, a papi és szerzetesi hivatások fogyása, a család fogalmának kiüresedése. Majd folytatja, a mohó, kabzs és önző gazdagok miatt növekedik a föld szegényeinek száma. A remény elvesztésének egyik aggasztó jele az a jelenség, amelyet a halál kultúrájának nevezhetünk. Döbbenetes. Istenek hála, folytatom, rengeteg reménykedő jel is látható. Ezekről majd a következő jegyzetemben szólok, fogok majd olvasni abból is, csak most így fejeztem be akkor a jegyzetemet. Mi lesz velünk szegény magyarokkal? Egy biztos, sem a politikusok, sem a tudósok vagy filozofusok nem tudnak jobb világot teremteni, csak azok, akik jellemes emberré nevelik magukat, megbízhatók, kiművelt emberfők, mint például a legnagyobb magyar Széchenyi István, s akik tudnak és mernek Krisztus világa felé is nyitni, és az örökké való felé is. Ők igazi háttér lesznek, és megfelelő vezetőket fognak választani. Irgalmas Isten, áld meg ezt a szegény, árva magyar népet. Tehát így fejeztem be a jegyzetemet akkor.
Lajos atya, és az, hogy mi a mi küldetésünk és felelősségünk az órára tekintve, ezt most még elmondanád, vagy zenéljünk egy kicsit?
Inkább pihenni. Igen, pihenésül.
Pihenésképpen akkor Anna ma estére is egy nagyon szép dalt választott és hozott el nekünk. Azt meghallgatjuk, és akkor utána innét folytatjuk.
Per crucem et passionem tuam libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. Per crucem et passionem tuam libera nos Domine, libera
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését, az ember titkáról. Lajos atya a műsorunk első felében arról elmélkedett, hogy hogyan is ebben az eltorzult, változó világban mi hogyan közeledünk, közeledhetnénk Jézus felé, és ő hogyan próbálkozik, és közeledne felénk. Lajos, hogyha most arról kérdeznének, hogy ebben a nehéz világban, amiben élünk most és küzdünk, mi a mi küldetésünk és felelősségünk?
Köszönöm szépen ezt a megfogalmazást, és a küldetésünk az, hogy sietessük Isten országának elérkezését. Készül egy új könyvem, az lesz a címe, hogy ne félj, mindjárt eszembe jut, ne félj a kegyelem, csak ne félj, mert túlárad a kegyelem, bocsánat, Jézus a szentírási szava. Ne félj, mert túlárad a kegyelem. Ennek olyan bevezető részéből szeretnék ismertetni néhány gondolatot. Hogy mi a mi tennivalónk? Vajon Ábrahámot Krisztus előtt 300-ban? Mi 3000-ben? Mi vette rá, hogy a körülbelül 20 000 lakójú Szodomáért és Gomoráért aggódjon, a lakókért ezdekeljen az örökkévalónál? Annál is inkább, mert bűnös, elzüllött hírben álltak, miért akart számukra irgalmat kiesdeni? A két izraelita, pap és levita miért nem akart megkönyörülni a véresre vert és kifosztott hittestvéren? A szamaritánus, az ellenséges ember ugye miért könyörült meg rajta? Érezzük-e példákból, hogy olyan erőterek is vannak, amelyek mások, mint a mechanikailag megmérhetők. 16. Benedek pápa így elmélkedik. Aki még él, Vatikánban van, azt mondta róla Erdő Péter bíboros atya, hogy ugye többször jár Vatikánba, hogy szellemileg ragyogó, csak mozgási, tehát menési nehézségei vannak, és rengeteget ír, dolgozik, misztikus, ugye. Na, a következőképpen ír. A bűn valami egységnek, harmóniának a szétrombolása. A megváltás az egység helyreállítása, amelyben újra egységre találunk, amely a hívők világméretű közösségébe épül. Tehát ugye a bűn egy harmóniának a szétrombolása. Magamban, családban, ugye ez a szegény nyomorult Mónika, aki Isten legyen irgalmas neki, ugye maga lelkében ugye tönkretette a harmóniát, és akkor most ez gyűrűzik tovább. Adi mondja, magamat utálván mást is gyilkolok, mert tele vagyok dög matériákkal. Őrület. Majd folytatom a bevezetést. A megváltás, az egység helyreállítása, Jónás, ugye új emberi alakulás, a fölszámolása a függéseknek, amelyben újra egységre találunk, amely a hívők világméretű közösségében épül, mert épül. A Szent Atya így folytatja a gondolatot. Ez föltételezi a saját énünk fogságából való kivonulást. A boldog életnek a közösségre irányuló szemlélete fölülmúlja a jelen világot, ezért feladata a világ formálása. Jaj, de szép! Tehát a boldog életek közösségre irányuló szemlélete, mikor én kilépek a magam kis ketrecéből, és mint Ábrahám, meg ugye a szamaritánus, mások felé fordul, és nem érdekli az, hogy ott vért lát, vagy hogy most ilyen szemét népért, bocsánat, most a Szodomáért, Gomoráért aggódjon, és esdekeljen, és irgalmat is kap. Itt meg kell jegyeznünk, folytatom, és észre kell vennünk, hogy magasabb, a természetet meghaladó erők is léteznek. Ez az úgynevezett természet fölötti világ, ami nélkül egyéni, családi és társadalmi evolúció, vagyis boldogító fejlődés nem lehetséges. Picit megszakítom, ugye talán tetszettek látni, egy érdekes lengyel film ment a elmúlt hét közepén, nem tudom, Ida, az volt a címe. És ugye, hogy a Ida egy kedves növének készülődő kis zsidó lányka volt, föl is vette már a kedves növé ruhát, még fogadalmat nem tett, és a szülei megölték ugye a németek, és ő életben maradt, mert akkor még pici volt, és akkor valami züllött féle nő, akiben volt azért jóság, nevelte őt. És akkor ugye, hogy már kellett volna neki fogadalmat tennie, de halasztott, mert egy fiú is jött közbe, a nő még elhatározta, hogy elzülleszti ezt a lányt. És akkor egy darabig ment is ez a kísértési menetrend, már a leányka, ugye ő is cigarettázott, a züllött nő öngyilkos lett, és akkor a fiúval valami kapcsolata is volt, és akkor a nagy szeretkezés után azt kérdezi a lány, ugye, hogy most mi a jövő? és azt mondja a fiú, hogy majd megházasodunk. Aztán gyerekeink születnek. Aztán összeszedjük magunkat, és boldogok leszünk. Aztán, és akkor a fiú lehajtja a fejét, és nem tud választ adni. Következő kép, a leányka ott hagy mindent, újra fölveszi az kedves nővéri ruhát, és visszamegy a szerzett házba. És aztán, ugye, a fejlődés mindig valamely új, több tudás megszerzése. Folytatom. Fejlődés a szeretés, és szeretettség igen nagy élménye. Híres mondás, a tudatlannak nincsenek vágyai. Kincs, hír, gyönyör, ugye? Bableves, kész, tovább nem. Folytatom, bizonyos ketrecekbe kerül, jobb kifejezéssel beszorul. Ezek a kincs, a hír és a gyönyörök ketrecei. Ösztönvilág ez. Szükséges, de ha csak ez van, kevés. Mikor aztán ezek megszűnnek, jön a rádöbbenés, teljes kiüresedés, kétségbeesés. És mert a többet, a természetet fölülmúlott nem bírják, fölűrlődnek. Nem tudják, mit kezdjenek a hűséggel, a szenvedésekkel, és sokszor a szeretettel sem. Pedig ők is valahol remek művek, Isten képmásai. Nekik is valamit nagyszerűt kell fölépíteni önmagukban, a társadalomban. De nem megy. Ezért olyan nyugtalanok. Majd kérdezem, lehet számukra kiút? Aztán azt írom, most itt tartok körülbelül, ez a kis elmélkedő könyvecske megkeresi a kiutat, és igyekszik megsejtetni az el nem érhetőt, de a megközelíthetőt, és a nagyon szerető közeledőt. Mindig ő a kezdő, elképesztő szeretető. Minden embert engedetlenségben fog össze, hogy mindenkin könyörüljön. Döbbenet. Úgyhogy bizony, testvérek, gyönyörű kezdések vannak, és azért ilyen szövevényes a mai elmélkedés, mert most vívunk, gyötrődünk, és ki akarunk emelkedni ebből a immanens világszemléletből, amely annyi minden tönkretett, a tudatot, a családokat. Egy nagyon érdekes kis történetet fogok majd elolvasni, döbbenet, majd tetszenek rajta még talán könnyezni is, de most már az idő nem nagyon engedné, csak még talán annyit volna kérdés esetleg?
Igen, Lajos, hogy amit még szerettem volna kérdezni, hogy azt mondják Jézust idézve, hogy a végső győzelem mindig isteni, és hogy ez hogyan történik?
Isteni módon, ugye? Ez azt jelenti, hogy mi nem nagyon tudjuk, mert mondta az Úr Jézus, hogy az én gondolataim, vagyis hát egy isteni kinyilatkozhatás, nem a ti gondolataitok. És mi olyan szimplán tudunk gondolkozni, és akkor ugye ma is mondtam sok betegnek, hogy nem... Mert ugye föl megkérdezik, hogy pont én miért, hogy ezeknek biztos, hogy van olyan isteni távlata, amit most még nem tudunk, de nem kell elrontani azzal, hogy én morgok nagyon. Mert ezzel a morgással nem leszek jobban. Sőt, elrontom az ázsióját az Úristen felé való gondolkodásnak. Úgyhogy ez a ugye szenvedésnek ez a értelmessé tétele, ez is majd lesz témánk, hogy ezáltal is tudjuk megmenteni ezt a szegény vergődő világot, és építsük az Isten országát. Ma is mondtam többeknek, hát ha minket a szenvedés váltott meg, akkora ereje tud lenni, akkor a mi szenvedésünk is lehet a megváltás eszköze, mondom is, mind újra meg újra a betegeknek, a beteg szobákban, amikor mi együtt voltunk egy darabig, ugye megyek szobáról szobára, hogy tessenek kilépni magukból, aztán imádkozni Magyarországért, imádkozni Európáért. Itt van ez a migráns helyzet is, egy kavarodott, zavarodott, érthetetlen valóság, hogy azért is, ugye, hogy kilépjek magamból. És ezek mind az ember számára egy új világot jelentenek. És ne adjuk fel az eszményeinket. Valaki írja, nevet nem mondok, de így gondolkodik, azt mondja, mi európaiak keresztények vagyunk. Mindez a miénk, így élünk. Számunkra természetes volt, hogy Jézus megszületik, kereszt halált, hal, érettünk, majd föltámad. Ünnepeink számunkra magától értetődőek, és azt várjuk tőlük, hogy értelmet adjanak a hétköznapjainknak. A kultúra hasonlít az emberi test védekező rendszeréhez, amíg működik, addig észre sem vesszük. Akkor tűnik fel, s válik fontossá számunkra, amikor meggyengül. Amikor kereszteket kirestaurálnak, amikor II. János Pál pápa szobráról el akarják távolítani a keresztet, amikor azt akarják, hogy változtassunk ünnepeink rendjén, akkor minden jóérzésű európai polgár fölhördül. Azok is, akiknek kereszténysége, ahogy ezt Juhász Gyula telibe találta, csak szentelt vizes pogányság csupán. Keresztény, figyelj, Laus atya, te nem így vagy-e, hogy keresztény vagy, aztán szentelt vizes szirupos pogányság szinte. Ma életünk, világberendezésünk alapjait célozza a sok támadás. Európa immunrendszerét, a kereszténységet szándékosan gyengítik. Azt akarják, hogy ne azok legyünk, akik vagyunk. Azt akarják, hogy váljunk azokkal, akik nem akarunk lenni. Azt akarják, hogy keveredjünk össze más világból érkezett népekkel, és az összekeveredés problémamentessége érdekében változzunk meg. Döbbenetes. A karácsonyfa gyertyák fényénél jól látható, hogy amikor a keresztény kultúrát támadják, akkor Európa megszüntetésére törekednek, stb. Tehát érezzük, hogy egy nagy jajkiáltás a történelem most a felelősök részéről, de nincs veszve semmi. Talán befejezésül egy nagyon érdekes cikket vágtam ki egyik újságból, azt se tudom már melyikből, de azt tudom, hogy az Uzsoki utcai kórház fő igazgatója mondta ezeket a mondatokat. Vannak emberek, akik nem állnak be az elégedetlenkedők és a rossz kedvűek sorába. Sőt, sugárzik belőlük a jó és a tenni akarás. Körülöttük kizöldül még a beton is, amerre mennek. Szivárvány ragyog, pedig ugyanolyan nehézségekkel küzdenek, mint mások. De ők mégsem panaszkodnak, sőt, mosolyogva teszik a dolgukat. Róluk kell példát vennünk, tőlük kell tanulnunk. Mi utána jártunk, valóban képes a kisebb csodákra az egészségügyben a pozitív hozzáállás. És igen, Istenem, milyen gyönyörű, ugye, ő most dalol a Krisztusról. Nietzsche meg azt veti a szemünkre, hogy fiatalabb korában, hogy szebb éneket kellene dalulniuk a keresztényeknek, megváltójukról, hogy hinni tudjak benne. De nem talált ilyen dalolót, mert ahogy ugye itt van, hogy a keresztények milyen kedvetlenek, milyen elkeseredettek, milyen témátlanok, eszme nélküliek, aztán ilyen szirupos karakter nélküli. Ott lötyög esetleg az autójában a rózsafüzérat, ugye a visszapillantó tükrön, ott templomba is elmegy, akkor ugye rózsafüzére van, aztán mégis kiábrándít. Nem dalol. Nem nyílik rózsa a léptei nyomán. Úgyhogy, drága testvérek, folytatjuk majd. Talpra magyar! Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Amen.
Lajos atya, nagyon szépen köszönjük a ma esti elmélkedéseket is, köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, hallgattak bennünket. A technikai támogatást megköszönöm Farkas Miklós kollégámnak, a szép dalt Annának nagyon szépen köszönöm, és minden kedves hallgatónak további áldott szép estét kívánunk, és nagyon sok sikert és áldást, kegyelmet erre a 2018-as évre. És két hét múlva, szerdán 18 órára újra visszavárunk mindenkit. Dicsértes!
Igen, én még csak annyit akarok mondani, hogy ugye olyan jó, hogyha Anna itt van velünk, illetőleg Veronika, és hogy Anna is, mert egyszerre olyan családiassá válik ez a stúdió, és talán tetszettek érezni, hogy valami virág nyílik a betonon, meg ebbe a nagyon nehéz történelmi időben. Köszönöm nekik is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Másokra szeress általam, hol a hit elveszett, oda küldj velem életet, küldj Uram, s mindig légy velem. Itt vagyok, engem küldj Uram, ragyogjam fényed másokra, szeress általam.
Kírer Imre atya gondolatait hallják.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítik a Mária Rádiót, anyagiakkal, mert hiszen azzal nem csak a rádiót segítik, hanem azokat is, akik hallgatják a Mária rádiót, tehát mindenkihez eljuthat a hangja. De ugyanakkor persze az imádságos segítséget is nagyon köszönjük, mert hiszen sokszor bizony az embernek miután a mindennapi papi munkáját is végeznie kell, kemény nehézségekkel kell megküzdenie, hogy szépen készüljön minden egyes előadásra. Köszönjük szépen az imádságot is, meg az anyagiakat is, a továbbiakra is kérjük, tessenek ebben kitartóak lenni. Aki ilyen ügyben szeretne a rádióhoz fordulni, az a 061-373-0701-es telefonszámon kaphat fölvilágosítást.
Kírer Imre atyát hallották.
Mindenki, aki hallgatja a műsoraitokat, olyan rádióként ismer benneteket, amely bőséges időt szentel az imának, tanúskodva amellett, hogy annak, aki imádkozik, megnyílnak az ajtók, sőt, mi több, sarki kitárolnak az Úr előtt, mondotta Ferenc pápa a világ 70 országában működő Mária rádió képviselőinek, köztük a Magyarországi Mária rádió küldöttségének, amikor személyes kihallgatáson fogadott bennünket a Szent Atya. Ennek érdekében működik immár 12 éve a Magyarországi Mária Rádió. A Mária Rádió Magyarországon 2006. januárjában szólalt meg először a budapesti frekvencián. 12. évfordulóját 2018. január 16-án 18 órakor hálaadó szentmisével ünnepeljük meg az angyalföldi Szent László plébánia templomban. Cím: Budapest, 13. kerület, Béketér, 1/A. Az ünnepre szeretettel várjuk a Mária Rádió hallgatói családjának minden tagját.